Jó, köszönöm szépen. Mehetünk. Köszönöm szépen. A délelőtről, mostanában délelőtről akkor a előadást azt meg szeretném tartani. Az év elején volt ez a meltdown, és év elején volt ez a két nagy eset, és akkor azokról szeretnék beszélni, hogy egész pontosan mi történt, hogyan lehet, hogy miért kellett az összes kernelt pecselni, és azonnal lecserélni mindent, és hogy ez tulajdonképpen mennyit segít, és miért segít, hogy mi történt, és ezek hogyan lehet rajtuk javítani. Tehát a modern processzorok, ugye elsősorban ugye az Intel processzorokról van szó, és hát annak a különböző kópiái, azok az elmúlt 10 évben teljesen megváltoztak, nem úgy néznek ki, mint ahogy régen, hogy a 80-80-as, amikor még lehetett tudni, hogy pontosan mi történik vele. A 2000-ben a Pentium processzorban már 42 millió tranzisztor volt, és hát azóta már eltelt egy kis idő. Maguk a processzorok, ahogy itt az ábrák próbálják mutatni, egyre inkább egy ilyen nagyon bonyolult a struktúrába kerültek vele, és egy ilyen maga a processzor, ami végül is végrehajtja azokat az utasításokat, amiket szeretnénk csinálni, maguk a processzor is úgy működik, mint egy kisebb számítógép. Hihetetlen mennyiségű különböző adatokkal van. Tele van benne egy dekódoló rész, ami a kódokat próbálja kitalálni, van benne egy ilyen előfecselő, és egyszerűen az történik, hogy maga a memória, hogy az adatok jönnek, azok sokkal lassabb, mint ahogy maga a processzor tud dolgozni. És ezért rengeteget dolgoztak azon, hogy a processzor minél jobban tudja azokat az adatokat használni, amik még nincsenek, és nem is állnak rendelkezésre. És az egyik ilyen...
Tegyük át.
Tegyed. Hogy arra forgok. Tehát, hogy maga a processzor igyekszik kitalálni, hogy majd mik lesznek majd a következő utasítások, és azokat végrehajtani, anélkül, hogy biztosan tudná, hogy ténylegesen azok lesznek-e majd a végrehajtani utasítások. Legfeljebb fölöslegesen dolgozik, de ha jól tippelt, akkor sokkal gyorsabb lesz a dolog. Tehát ez az, amin a mai modern processzoroknak a sebessége, ezért tudnak akkora sebességet produkálni, mint amekkora sebessége. Tehát itt vázatosan ide fölrajtam, hogy tulajdonképpen mi történik. Különböző kesek vannak, amik a memóriatartalmat nem is egy, hanem két-három szinten olvassák be, egyre közelebb kerülnek a feldolgozás helyére, és hogyha valami nincs meg a legközelebbi kesben, akkor megy egyel arrébb, akkor még egyel arrébb, és aztán itt szép lassan kerülnek előre. A dolgok, amiket itt vannak, van egy nagy rendszer, amik a regiszterek középen, effektíve azok a regisztereket, amiket a CPU-ban megcímzünk, azok nem léteznek, hanem úgy dinamikusan osztja ki maga a rendszer a mindenféle a virtuális regisztereket, amikre előre dolgozik, és azok a regiszterekben, amikről kiderül, hogy a benne található érték az valid, és ténylegesen az kell, ami kell, akkor azokat véglegesíti, és már csak a véglegesített regiszterek azok kerülnek majd vissza a memóriába. Amikor valamiről kiderül, hogy valamit fölöslegesen dolgozott, akkor azoknak a regiszterének a tartalmát azokat törli, és egyszerűen visszaállítja magát a rendszert. Szóval, ami bonyolult, ahogy a modern processzorok, az nem lehet hibátlan. Ugye? Hát, ez történt ebben az esetben. A processzorok, ahogy próbáltam mondani, dolgoznak előre, amikor azt csinálja, hogy olvas utasításokat, és azokat az utasításokat, amik már bejöttek, azokat is végrehajtja, és legfeljebb akkor, amikor kiderül, hogy azokat fölöslegesen hajtotta végre, akkor bocsánat, és akkor eldobja magát a végrehajtásnak az eredményeit. Szóval ezért mindenféle ilyen könyveléseket kell végeznie, hogy mi az, amit már végleges, mi az, ami már nem. Ami effektíve történik, az, hogy itt hirtelen végrehajt egy olyan utasítást, ami illegális memóriatartalomhoz próbált hozzáférni. Na most az, hogy ez egy illegális memóriatartalom, az csak sokkal később derül ki, miután ki kell olvasni memóriához hozzátartozó flaget, akkor a flagben benne van az, hogy ehhez van-e joga hozzáférni, vagy nincsen, és utána kiderül, hogy, hogy ehhez nem volt joga, akkor szól a rendszer, hogy ho-ho, sorry, akkor baj van, és akkor hirtelen bekövetkezik a megszakítás. Viszont menet közben, amíg mindezekre sor kerül, addigra vannak a következő utasításokból már jó párat, már régességen végrehajtott. Na, ezeknek az eredményei ott benne vannak magában a CPU-ban, a CPU belsejében, a mikroarchitektúrában ezek már benne vannak eredmények, de még nem kerültek ki belőle. Pontosan azért, mert hogy hát, ha mégsem lesznek ezek valid végrehajtások, most, hogy kiderül, hogy baj volt, akkor ezeket szépen úgy törli, akkor felejtsük el, és akkor most akkor állítsuk vissza a rendszert olyanra, mint amilyen volt ebben a pontban. Ezeket felejtsük el, és menjünk oda. Menjünk, akkor folytassuk a megszakításban. Na, a másik, ami probléma volt, az, hogy hogyan címzi a memóriát maga a processzor, és ezt feltettem, mindenki sokkal jobban tudja, mint én itten. A fizikai memória az ilyen logikai memóriára van felcímezve. A fizikai memória az tipikusan sokkal kisebb, mint a rendelkezésre álló címtartomány. A címtartomány az 64 bites is tud lenni 64 bites gépeken, a teljes memória az pedig mondjuk maximum 32 gigabájt, vagy 256 gigabájt, de az már tényleg nagyon erős gépnek kell lenni, amilyen sok memóriát tartani, az messze nincs annyi, mint a 64 bites. Szóval ami történik, hogy a virtuális címtartomány az föl van osztva, és ezek különböző ilyen memóriatáblákban valódi fizikai a címtartományokra, annak különböző részeire utalnak. Az éveleig a kernelek azok úgy működtek, hogy volt egy virtuális címtartomány, itt valahol a negatív részben, ami a teljes fizikai memóriát egy az egyben megcímezte. Ez azért van, mert hogy a kernelnek hozzá kellett tudni férnie különböző a memória tartalmakhoz, és akkor ez volt a legsimább ügy, hogy hát ami a fizikai memóriában ott van, azt a kernel azt tudja címezni. A felhasználói tartomány viszont ugyanennek a fizikai tartománynak csak egy bizonyos szükszeletét címezte meg, és azt, hogy éppen melyiket, hát azokat, amik ez a felhasználónak joga volt. Tehát amikor az előző lapon, itt amikor egy ilyen illegális utasítást megpróbálunk végrehajtani, akkor hogyha egy olyan címtartományról akarunk olvasni, amit a kernel effektíve föl van címezve, akkor tulajdonképpen a fizikai memóriának tetszőleges elemét meg tudjuk címezni, és akkor annak a tartalmát azt szépen megpróbáljuk kiolvasni, ki is olvassa, csak aztán később rájön arra, hogy hát nem volt joga hozzá, úgyhogy akkor a megszakítást ad. Szóval nem kerül ki abba a struktúrába, a processzen kívül nem kerül ki az eredménye ennek a memória olvasásnak. Ami történik azonban, hogy magának a processzorbeli bonyolult mikroarchitektúrához az megváltozik. Nevezetesen a cache-ek. Valami memóriatartalom valamelyik cache-be belekerült. És az, hogy egy memóriatartalom benne van-e az L1 cache-ben, azt egyszerűen ki lehet mérni. Most itt van egy ilyen szép kis ábra, amikor van 256-szor ilyen 4 kilobájtos kesek vannak, és az egyikben egy adott a memóriatartalom benn van a cache-ben, és utána szépen végigolvassuk az egyiket, és itt el lehet tudni, hogy a 84-es az benn van a cache-ben, a maradék 256, ami ott van, azok meg nincsenek benne, azokat előbb be kell tölteni a cache-be, és másikat nem. Szóval az, hogy valami benne van a cache-ben, a mikroarchitektúrában, azt ki lehet mérni, és lehet tudni, hogy na, ez benn volt. Na hát ez a trükk, kérem szépen. Úgyhogy itt van a módszer, hogy hogyan kell kiolvasni egy olyan címtartományból értéket, amihez nincs jogunk olvasni. Kiürítjük a gyorstárat, szóval van 256x4K-s lap, és mindegyikbe beolvasunk valami hülye értéket, azt mondja, valahonnantól be vannak olvasva, akkor egyszerűen ezekbe a cache-ekbe belekerül, ez az első. Második lépésben kiolvasunk egy... A tiltot az egy olyan rekesz, amelyik tartalmazza azt a címet, amihez nekem nincs jogom olvasni, de azt a memóriában meg tudom címezni azt az értéket. Azt azért kiolvasom a memóriatartalmat, megszorzom 4096-tal, és ez ilyen című a tömb elemet betöltöm. Ezt akarom betölteni. Na most ezt az értéket én ugye nem tudom kiolvasni, de az történik, hogy hát a rendszer az előre szalad, és persze ezt kiolvasta már ezt az értéket, megszorozta 4096-tal, és utána az általam címezhető tömbből az ilyen indexű elemet az kiolvasta. Ugye? Mert hogy már előre ment. Na akkor kiderül, hogy ácsi nem jó, ezt a memória tartalmat nekem nem lett volna szabad kiolvasnom. Szóval ezt az egész tartalmat, ennek a tartalmát, meg az indexet, meg ennek a tömbnek az értékét, az szépen törli azokból az elérhető regiszterekből, amiket én regisztereként meg tudok címezni. És utána elmegy a megszakításra, tehát ott, ahol a szoftver megszakítás van. Azonban az történt, hogy ennek a tömbnek valamelyik eleme bekerült a gyorsítótárba, annak az M tömbnek. Mégpedig olyan indexű eleme bekerült bele, mint amennyi ennek, az általam nem olvasható memory elemnek a tartalma volt. Ravasz, nem? Ennek a tömbnek egyik eleme benn van a cache-ben. Akkor végignyálazom ezt az M tömböt, hogy az M tömbnek melyik eleme van benne a cache-ben. Egy lesz benne, az, amelyik benne van, annak az indexel fogja nekem megmondani, hogy mi volt annak, annak a változónak az értéke, amit nem volt szabad kiolvasnom. Stimmel? Ravasz, nem? Ravasz. Ennyi. Szóval ez a támadás, ami effektíve ez egy maga az a kis eljárás, ami ezt az egészet megcsinálja, az 1, 2, 3, 4, 5. Ez az egy pár. A 1, 2, 3, 4 utasítás. És tulajdonképpen ilyen négy utasítások, az történik, hogy ilyen négy utasítást lehet keresni mindenféle a könyvtárakban, meg bináris egyebekben, amik végrehajthatók. Egyszerűen csak keres, és akkor ráugrik, és végrehajtja. Tehát a CX-be bekerül az a cím, amit én szeretnék olvasni, ami nekem ebben nem volna jogom, hogy a CX-be tudjam olvasni. A BX-be pedig az általam címezhető tömbnek az értéke kerül bele. Itten kiolvassuk a CX című, a memória tartalomból kiolvasunk egy bájtot, eltoljuk 12-vel, és utána pedig az RBX-hez hozzáadjuk ezt az értéket, és itt betöltjük az RBX-be ezt a helyet. Na most itt, ebben a pillanatban, itt fogok kapni egy megszakítást. De amikor a megszakítás kiderül, akkor ő már régen ezt az értéket megszorozta, és már kiadta az utasítást az A rendszernek, hogy tessék betölteni ezt a szót. Úgyhogy utána szépen ennek a tömbnek a megfelelő elemét szépen végigmegyek, és megkeresem, megnézem, hogy melyik van betöltve. Na most ez a trükk, hogy utána, ha nulla, az AX-ben nulla kerül, akkor menjen vissza. Ez attól van, mert amikor kiderül, hogy én itt illegálisan olvastam, akkor az AL-et lenullázza. Mert tudja, hogy ha a dumpot csinálna, akkor az AL-ben benne volna az az érték, amit nem lehetne elolvasni. Tehát, hogyha mégiscsak hamarabb jön be a megszakítás, mint ahol kell, akkor az AL-et lenullázza. Úgyhogy ezért az történik, hogyha ilyen kis ügyes trükk, szóval, hogyha van valamiféle ilyen versengés, hogy tulajdonképpen mit olvasunk, azt itt ezzel még jól meg lehet csinálni. Szóval az történik, hogy maga a memória, tehát az egyik, ennek a tömbnek az egyik eleme, az benne van a gyorsítótárban, és utána ki kell mérni, hogy mi történik. Na ezzel a ügyesen megírt kis programokkal, a teljes fizikai memóriával, amit közvetlenül meg lehet címezni, ilyen 500 kilobájt per másodperc sebességgel mindent végig lehet olvasni az egészet. Pikpak. A maga a program, egy ilyen programot gond nélkül meg lehet írni Java-ban. Tehát a browser szépen le tudja tölteni, Java-ban tud futni. Ott van, az, a Java-ban kicsit macerás, mert magát, hogy a cache-t ki kell mérni, és hát direkt nem engedik, hogy túl nagy legyen az időzítési felbontása a különböző Java engine-eknek, pontosan azért, hogy ne lehessen az időzítéseket megcsinálni, de ezért mindig ki lehet kerülni ügyesen. Szóval egyszerűen csak egy a letölthető, egy browseres program egyszerűen, amit fizikailag meg tud címezni, az a rendszer, azt ki tudja olvasni, és ott van. Mindent. Na, mit találtak ki ellene védekezésnek? Az egyik, ami ott van, hogy tehát ez azzal kezdődött, hogy a kernelben voltak a kernel modulokat, azok betöltéskor véletlenszerűen legyenek elrendezve. Ez pontosan azért volt, hogy a teljes fizikai memóriából ne lehessen tudni, hogy mi hol van. Tehát butoláskor derül ki, hogy a különböző pufferok, különböző adatok, amiket a kernel be akar rakni, az hova kerüljön. Úgyhogy ezért igyekeztek azt megcsinálni, hogy legalább macerás legyen, nem sokat ki kell olvasni, ne lehet tudni, hogy direkt ezt a byte-ot kell kiolvasnom abból, hogy ezt vagy azt megtudjam. Tehát ez volt az első dolog. A második dolog, amit itt csináltak, az, hogy azok a lapok, amik a memória hozzáférést engedélyezik, vagy megtöltják, azok a felhasználónak különbözzenek. Tehát a felhasználó, amikor egyszerűen átmegy protected módba, akkor se tudja a teljes fizikai memóriát megcímezni, ahogy azt régebben tudta, hanem csak egy egész pici részét. Tehát azokat, amiket mindenképpen meg kell címezni valahogy a kernelből. És ez azt jelenti, hogy amikor átmegy, a kernel módba átkapcsol, akkor teljes táblákat kell mozgatni, ami azt jelenti, tehát ez a patch, amit itt csináltak, tehát teljes táblákat kell mozgatni, hogy melyik memóriához fizikailag, melyik memóriákat, nem a, tehát a virtuális memória címekhez fizikai memória legyen hozzákötve, na ezeket a táblákat is kell cserélni mindenki alkalommal, amikor átmegyek protective módba. És ez az, ami egy ilyen 30%-os lassulást jelent akkor, hogyha valaki nagyon-nagyon sokszor hívja a kernel utasításokat, ez az, amikor mondják, hogy amikor a input-outputokat, azokat nem szabad byte-onként csinálni, mert attól abból baj van. Egyszerűen ilyenek történnek. Na, amit szeretnék mutatni, hogy na jó, akkor ezt most megpróbáltuk kivédeni, ezt a támadást, amit itten, hogy a kernel te tudja csak úgy össze-vissza olvasni, de mi van az összes többivel? Szóval itt van egy bonyolult rendszer, ez a processzor. Most ezt valaki kitalálta, hogy ez így megy, akkor most akkor csinálunk mindenféle védekezéseket, de mi van a többivel? Szóval onnan tudjuk, hogy nincs más ilyen támadás. Van. Sok más már egyéb támadás van. Ez a Spectre, ez majdnem ugyanaz, és akkor egyszerűen az történik, hogy most ezzel a védekezéssel megcsináltuk, hogy a fizikai memóriát, azt nem lehet olvasni, hanem csak nagyon... viszont az van, hogy ugyanezzel a módszerrel a felhasználó által megcímezhető teljes tár az elérhető. Ami azt jelenti, hogy a sandbox, tessék látni, a sandbox az teljesen értelmetlen ebben a pillanatban, a sandboxban valamit futatok, az ugyanúgy hozzá tud férni magának a felhasználó által a megcímezhető tetszőleges memóriatartalomhoz. Arra egyelőre nem tud senki semmiféle megoldás, hogy mit lehetne csinálni ezzel együtt. Na, akkor valami elő a kriptográfiáról, valamit, hogy nem tudom, mi a támadás. Szóval nem tudjuk, hogy mi van, csak azt tudjuk, hogy itt valami macera van, valami ezt úgy hívják, hogy sidechannel attack, amikor nem azt használjuk, ami ott van, hanem valamilyen kevesebb információt. Lehet. Szóval ez az érdekessége, hogy vannak módszerek arra, nem tudom, hogy ki mit akar tudni, és mégis tudok valamit mondani ellene. Most akkor gyors, csak úgy mondom, hogy mik vannak. Jó? Ez a modellje annak, hogy körülbelül hogy van, hogy egy kriptográfus az hogy akarja modellezni, hogy mit csinál a processzor. Tehát vannak bemenet, van egy kimenet, és közben pedig vannak mindenféle kapuk, amik különböző dolgokat csinálnak. És a ellenség az itten a következőket tudja csinálni, kifigyelhet a drótok közül néhányat, de nem túl sokat, és azokra megkérdezheti, hogy na akkor ezen megy áram, vagy nem megy áram. Ez egyfajta ilyen támadás. Tehát, hogy van egy limitált információt tudunk csak szerezni az egész áramkörről. Van egy másik fajta modell, amikor mindegyik drótról tudunk valamiféle információt szerezni, de ezek egy ilyen zajjal, tehát nagy zaj van, vagy zaj mellett, ahhoz, de sokat kéne tudnunk ahhoz, hogy valamit, tehát a zajnak mennyiségét azt csökkentsük, tehát hogy mindenről tudunk valamit, de azt, amit tudunk, az nagy zajjal megy. Vagy pedig még az is lehet, még egy harmadik fajta modell is van, hogy ahogy megy előre, mindig lépésenként megy előre, akkor mindig a támadó mondja meg, hogy hogy szedem ki azt a lambda bit információt magából a rendszerből. Egyetlen egy megszorítás, lambda az fixálva. Minden lépésben, ahogy megy a rendszer, minden lépésben 20 bitet megkapsz. Azt a 20 bitet, amit akarsz, az egyetlen egy megszorítás az, hogy csak olyan egységekről lehet kérni a bitet, ami működik. Tehát ami nem működik, arról nem kap, az nem is ad, nem is szivárogtat ki információt. Szóval fix információ mehet ki. Ezek mellett meg lehet csinálni azt, hogy az áramkör működéséről lényegében semmit nem tud meg az ember. És a megoldás, amit szoktak, ilyen titokmegosztás, tehát hogy egyszerűen megháromszorozzuk, effektíve megötszörözzük a bitek számát, ami működik, és ahelyett, hogy egy bitet néznénk, itten minden egyes bit helyett van egy sor, és akkor a szorzások meg az összeadások helyett ilyen különböző helyettesítő áramkörök vannak, és ezek egyszerűen úgy vannak megcsinálva, hogy ezek után ezeket az áramköröket, hogyha történik, itt van az összeadás, az egyszerűen lineárisan történik, és van egy szorzás, amikor ilyen véletlen módosítások is vannak benne. Na, és akkor, tehát bocsánat, gyorsan átlapoztam, de hogy van egy ilyen módszer, amivel lényegében tudnak, lehet olyan áramköröket tervezni, ami akkor is ellenáll, amikor nem tudjuk, hogy mit mérnek ki az áramkörből, csak annyit tudunk, hogy az az információ, ami lépésenként kérül az áramkörbe, az valamilyen értelemben korlátos. Egy lépésenként csak kevés információt kerülhet ki belőle. Ez a kevés, nem lehet összerakni ezeket az információkat arra, hogy hiába dolgozik akármilyen sokáig a rendszer, ezek az információk valahogy függetlenek mindig a végeredménytől. Ezt meg lehet csinálni. Némi olvasnivaló a Meldon és a Spectre etekről két leírás, amik most jelentek január 1-én, január 3-án történtek, és a magukról, erről a kettőről, hogy hogyan kell ilyen mellék, a sidechannel etek ellen, hogy kell ellenálló háromköröket tenni, ami az egyik nagyon kúrens. A kriptográfiai, a kutatási téma, arról pedig az alsó kettő. Na, hát ennyi volt. Köszönöm szépen. Ups, kicsit sötétben.